Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit a Hitvédelmi Teaház második részében, a Biblia kódjáról lesz szó. Aki most először van, azt is szeretettel üdvözöljük. Egy pár szót arról, hogy ki csinálja ezt. Az Apologia Kutatóközpontnak a szervezése, keresztény hitvédelmi kutató-oktató tanácsadó szolgálat vagyunk. Munkának egyik része az úgynevezett Biffy Bible Fiction, nem tudom másképp mondani, könyveknek a kutatása. Előző órán a Da Vinci kódról volt szó, most a Biblia kódjáról, következő órán a kumráni tekercsek, esztérusok körüli vitatéma kerül elő. Előadunk ma is Brátán János, akinek köszönjük a sok munkáját, és a feleségének Verának pedig a PowerPoint-os bemutatót. Úgyhogy köszöntsétek szeretettel!
Akkor én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Láttátok, elvitte a banánt. Megéri a pénzét. Mostani előadásunknak a címe a Biblia kódja. Léteznek-e titkos kódok a Bibliában? 1997-ben megjelent egy könyv, Michael Drosnin az írója, és 2002-ben egy második, amely nagyon érdekes gondolatokat vetett fel. Néhányat szeretnék csak körbejárni, illetve föltenni itt az előadás elején rögtön. Igaz-e az, hogy matematikailag kódolt jövendőlések vannak a Bibliában? Szeretném megnézni azt, hogy igaz-e az ezek alapján, hogy 2006-ban itt a világ vége, tehát mindennek vége lesz itt a jelenlegi világon. Igaz-e az az állítás, hogy földön kívülektől származik az élet a földön? Valamint azt szeretném megvizsgálni egy picikét a számotokra, hogy hol a határ, illetve mi a különbség a tudomány és a bulvár sajtó között. Jó? Múlt órán egy, vagy én is órát mondtam, mert András is ezt mondta, de inkább múlt alkalommal kicsit nehéz volt körbejárni az, hogy mi volt az akkori szerzőnek a célja. Most viszont sokkal egyszerűbb helyzetünk van, mert Drosnin leírja ezt. Célom, hogy tudósítsak a Biblia elrejtett tartalmáról. Nem vagyok sem rabbi, sem pap, sem bibliatudós. Nincsenek előzetes elképzeléseim, amelyekhez igazítani akarnám a tényeket. Csak is az igazság vezérel. Ez a könyv nem az utolsó szó, hanem az első tudósítás. Tehát ezzel kezdi ezt az egész könyvsorozatot, amelynek egyébként harmadik részét már beharangozta magyar nyelven is a kiadó. A mai alkalommal három dolgot szeretnék áttekinteni, ugyanis a kutatás során rögtön kiderült, hogy valami érdekes dolog búvik meg ennek a könyvnek az elmélete mögött. Nevezetesen egy tudományos cikk, azt szeretném megnézni, amit azért, hogy elkülönítsem attól, amit Drosnin állít, a Tóra kódja névvel fogom illetni. Utána át szeretném tekinteni azt a tudományos vitát, ami ezzel kapcsolatban kialakult, miről beszéltek az emberek, és utána pedig megnéznénk Drosninnak néhány állítását. Tehát most ez a három nagy terület lesz az. Na hát akkor Tóra kódja. Szeretném föltenni a kérdést nektek. Kinek volt matek órája múlt héten? Okay. Van egy pár lelkes diák, és az elmúlt 5 évben... Jó, azért ez így már alakul. Na most azok számára, akik nem tették föl a kezüket, megígérem, hogy lassan és érthetően fogom elmondani a dolgokat, azért, hogy én is megértsem. Az első dolog, amit szeretnék megnézni, hogy mi a Tóra? A Tóra speciális értelemben Mózes első 5 könyvét jelenti. Ha megnézitek, mindenki benne találja a Bibliájában, tehát amikor Tóra kódjáról beszélek, akkor elsősorban erről az 5 könyvről beszélnék. Ugye ti is tudjátok, hogy Krisztus után 70-ben egy igen tragikus dolog történt a szentéllyel, és a templom, hát a templommal a szentéllyel. Éppen ezért egy egész speciális helyzetbe került a zsidóság számára a Tóra. Ugye lerombolták a szentélyt, viszont a Tóra rengeteg olyan rendelkezést ír le, ami a szentély körüli szolgálatról szól. Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a kijelentésekkel azután, hogy már nincsen szentély. Mit tudunk tenni azokkal a kijelentésekkel, amiket a Bibliában így elolvashatsz, de mondjuk hithű zsidóként nem tudod megtenni, hiszen nem létezik az a sátor, illetve nem létezik az a templom, amihez ezek az áldozatok szorosan kapcsolódnak. Hát többféle megoldás létezik erre, az egyik ilyet szeretnénk bemutatni. Vilna Génius, aki a 18. században élt, következő féleképpen fogalmazott. Úgy szól a törvény, hogy mindaz, ami volt, van és lesz az idők végezetéig, az első szótól az utolsó szóig benne foglaltatik a Tórában. És nem csupán általánosságban, hanem minden egyes ember élete, és mindaz percről percre, ami megesik vele születésének napjától halála pillanatáig. Hogyha megértettük ezt a gondolatot, akkor abban a pillanatban érezzük, hogy a Tórának a szerepe, legalábbis bizonyos zsidó írásértelmezők szempontjából megváltozott. Ebben valami titkos kód van benne, benne van az egész világ, mindenség, minden bele van kódolva. Ahhoz, hogy kihozzuk ezt a bizonyos titkos tanítást, erre kitaláltak néhány módszert, a kabalát. Kabala sok mindennel foglalkozik, ez a tulajdonképpen a szóbeli hagyomány, ami a titkos tanítást hozná ki. Konkrétan négy dolgot szerettem volna itt nektek bemutatni, ahogy ezeket a titkos dolgokat kihozzák. Az egyik a gematria, a szöveg betűihez számértékeket rendel, és ezekből újra szöveget alkot. Tehát így hozza ki belőle a titkos tanítást. A másik, ez a notarikon, a szöveg betűit rövidítésekbe foglalja, és azokból új szavakat alakít ki. A temura, az a szöveg betűit felcserélgeti, és azokból alakít ki új szavakat. Tehát össze-vissza kevergeti a betűket, és ez a legutolsó, ez a dilug otiot, ez a betűugrasztásos módszer, ez tulajdonképpen bizonyos sorszámú betűket rak egymás mellé, és így értelmes szöveget hoz ki a Tóra szövegéből. Hát ennyit a háttérismeretből, mindjárt világos lesz minden, igyekszem mindent megmondani, meg bemutatni, hogy hogyan történt. Na, 1994-ben egy szerző hármas megjelenített egy cikket a Statistical Science-ben, ekvidisztáns betűsorozatok a Teremtés könyvében címmel. Mindent el fogok magyarázni, úgyhogy nem kell tőle kétségbe esni. Tehát megjelent egy tudományos közlemény, amely erről a Tóra kódjáról szól. A cikket úgy vezetik be, hogy tulajdonképpen ez az ismeret nem új keletű, hiszen Weissmandel rabbi, és később kiderült, hogy már a 16. században felfedezték azt az összefüggést, hogy bizonyos betűket, hogyha kiszedsz a Tórából egyenlő távolságra levő betűket, akkor azok kiadnak értelmes szavakat. Weissmandel rabbi az például az itt látható, ez a 1 Mózes 1-nek a szövege héberül, 49. betűk kiadták a Tóra kifejezését, a Tanákhot. Jó? Számítógéppen, hogyha becsűrjük ezeknek a könyveknek a szövegét, akkor láthatjuk azt, hogy megfelelő szélességre húzva a szöveget egymás alatt megjelenik ugyanez a szó. Genezis könyvében előről, Exodusban szintén előről, 4.-5. Mózes könyvében pedig hátulról találjuk meg ezeket a dolgokat. Tehát ez egy olyan dolog, hogy tényleg létezik, ezt a jelenséget akarták vizsgálni ezek a matematikusok, fizikusok. Na nézzük meg az alapfogalmakat. Ekvidisztáns betűsorozat. Ekvidisztáns betűsorozat a cikk definíciója szerint egy szövegben olyan betűk sorozata, amelyek pozíciói a szóközöket nem számítva számtani sorozatot képeznek. Ez a definíció. Nézzük meg a dolgot, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, mi az, hogy számtani sorozat. Számtani sorozat olyan számsorozatot jelent, amelyben, hogyha mindegyikből kivonod az előtte levőt, akkor egy állandó értéket kapsz. Például itt föl van sorolva ez az 1, 4, 7, 10, 13. Könnyen belátható, hogy bármelyikből kivonod az előzőt, 3-at kapsz, és ugye ezzel a növekménnyel nő ez a sorozat. A fenti példában ez a bizonyos tanak vagy tóra szó, az a 6., 55., 104. és 153. betűből adódik össze. Nem tudom, ez mennyire világos, tehát, hogy bizonyos számú betűket nézek. Fölépítettek egy hipotézist, amit szeretnék áttekinteni. Feltételezésük szerint vizsgálni lehet, hogy a Tórában található ekvidisztáns betűsorozatok között van-e összefüggés. Bevezettek egy úgynevezett szótármódszert, mert arra ők is rájöttek, hogy önmagukban az, hogy bizonyos kifejezéseket találok ilyen módon ebben a rejtjeles kódban, az nem bizonyíték. A szótármódszernek pedig az a lényege, hogy szópárokat keresek megfelelően közel egymáshoz. Tehát összetartozó szópárok, azok már bizony valamiféle bizonyítékot jelenthetnek. És a hipotézisök harmadik pontja az volt, hogyha létezik a Tóra kódja, akkor ezek a szópárok, amiket ők szeretnének megkeresni, azok jóval nagyobb pontossággal fognak illeszkedni, mint bármely más szövegre. Jó? Akkor nézzük meg a próbát, hogy milyen szópárokat használtak. Hát 3 szópárt használtak, a kalapács üllő, a citkije mattanya, illetve a hanuka hasmoneus szópárokat használták, és látjátok szépen bekarikázva, hogy ezek olyan jópofán egymás mellett vannak. Megfelelő szélességűre kell csak átalakítani a Tóra héber szövegét, és akkor ezeket így megtalálod. Nézzük meg a következő lépést, hogy hogyan tudjuk ezeket a szövegeket egyáltalán ilyen módon kialakítani, szövegpreparálás. Az első dolog, amit tettek, hogy ugye számítógépes adatbázisban volt meg nekik a Tóra szövege, és egész egyszerűen kivágták belőle a szóközöket. Így sorfolytonossá tették az egész szöveget. Következő lépésként ezt a hosszú-hosszú sorfolytonossá tett szöveget kétdimenziós tömbé, vagy ha úgy tetszik, mátrixá alakítottak, úgy, hogy egyenlő hosszúságú sorokat alakítottak ki belőle. Utána az utolsó töredékes sor, ugye elképzelhető, hogy ez töredékes volt, azt feltöltötték a Tóra elejével. Végül ezt a kétdimenziós tömböt egy hengeres spirállá alakították, és ezen vizsgálgattak különféle dolgokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a spirálnak az átmérője változik. A Genezis első könyve több mint 78 ezer betűből áll. Ez azt jelenti, hogy matematikai szempontból több mint 78 ezer ilyen spirált készítettek el. Jó, hogy ebből nem mindegyik volt használható arra, amit ők szerettek volna, de több tízezer volt feltételezhetően a száma azoknak, amin ők ezeket a matematikai műveleteket végrehajtották. Na, azok számára, akik egy kicsit vizuálisak, próbáljuk meg még egyszer átnézni, mert talán nem triviális ez a dolog. Arról van szó, kicsit csalok, mert a héber ugye jobbról balra írja föl, de nekünk a balról jobbra természetes. Tehát a fönt látjátok azt a golyósorozatot. Képzeljük el, hogy mindegyikre ráírjuk Genezisnek egy-egy betűjét. Ez most nem 16-ból áll, hanem mindenki el tudja képzelni 78 ezerből. Következő lépésként szétfagdosom ezt az egészet, és csinálok belőle, látjátok, egy olyan mátrixot. Megvan. És utána következő lépésként pedig összehajtom ezt az egészet úgy, hogy az első sor vége találkozzon a második sor elejével, a második sor vége találkozzon a harmadik sor elejével, stb. Tehát egy spirál alakot alakítsak ki. Még egyszerűbben megfogalmazva, akik még ezek után se látják, gondoljatok arra, hogy elővesztek egy hosszú nyakláncot, amin golyók vannak, összekötitek a két végét, és ráteszitek a csuklótokra. Belátható, hogyha én a csuklomra teszem, és ha a lányom a csuklójára teszi, annak más lesz az átmérője. Jó? Tehát erről van szó, ezen a felületen fogunk keresni titkos kódokat. Tulajdonképpen egy szabályt fogalmaztak meg a szókeresésre, tilos jobbról balra betűnként szavakat kiolvasni. Ugye ez a héberben az eredeti szövegirány, ezen kívül bármilyen irányban, bármilyen szóközzel a szókeresés megengedett. Jó? Hát akkor nézzük meg, hogy milyen kísérletet építettek fel. Az ő kísérletük úgy nézett ki, hogy első lépésként referencia szövegeket hoztak létre azért, hogy össze lehessen vetni majd Genezis könyvével. Utána definiálták a két szó távolságát, négy statisztikai módszert határoztak meg arra nézve, hogy összességében ez a két szó milyen távol van. Kiválasztottak bizonyos szópárokat, ezt majd látni fogjuk, Héber rabbik neve és születési és vagy halálozási dátuma volt. És utána meghatározták a statisztikákat, hogy mikor szokatlanul kicsik ezek a távolságok, magyarán mikor van nagyon közel ez a két szó. Jó, nézzük a referencia szövegeket. Ugye G-vel jelölték Genezis könyvét, amit az előbb elmondott módon preparáltak, ezen kívül létrehoztak egy I nevű szöveget, ami Ézsaiás könyvéből állt össze, ugyanolyan hosszúságban használták, mint Genezis könyve, tehát 78 ezer betű hosszún. Aztán fogták Tolsztoj Háború és békéjének Héber fordítását, és ebből is csináltak egy ilyen hosszúságot, ugyanúgy csináltak belőle ilyen iszonyat mennyiségű spirált. De utána magát a Genezis könyvét is egy kicsit preparálták, hogy lássuk azt, hogy mennyire csak az eredetiben jelenik meg ez a dolog. Meghatároztak egy R szöveget, ami véletlenszerűen összekeverték a betűket, meghatároztak egy W szöveget, a szavakat keverték össze véletlenszerűen, egy U szöveget, bekezdésen belül keverték össze a szavakat, tehát az igeversek a helyükön maradtak, és utána egy V szöveget, ahol viszont az igeverseket kavarták össze-vissza. Jó? Na nézzük meg, hogy hogyan definiálták a két szó távolságát. Két szó távolsága alatt az úgynevezett euklideszi távolságot értették. Hát, aki emlékszik rá, meg a Pitagorasz tételre, az könnyen ki tudja számolni, hogy ennek mennyi az értéke. Kösd össze az A és a B pontot gondolatban, és önmagával párhuzamosan told el egészen addig, amíg érinti a két tengelyt, X-et és Y-t. És onnantól kezdve láthatod, hogy ez tulajdonképpen egy derékszögű háromszög, A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, mindenki emlékszik rá, és akkor innentől kezdve a két távolság az négyzetgyök alatt tulajdonképpen a két koordináta különbségének a négyzetének a négyzetgyöke, bocsánat, igen, így a korrekt. Tehát így definiálták ők a távolságot. Azok, akik emlékeznek rá, ez csak síknál, síkidomoknál van így, tehát kétdimenziós rendszerben. Ezzel szemben ők egy térbeli valami csodát hoztak létre. Tehát nem triviális, hogy ők így határozták meg a két szó távolságát. Jó? Ezt csak fölhívnám rá a figyelmet. Statisztikák. Meg se próbálom elmagyarázni, hogy mit csináltak. Én sem értettem helyenként. Az a lényeg, hogy négy bonyolult matematikai eljárást definiáltak, és azt vizsgálták, hogy mikor meglehetősen közel van a két szó. Szeretném szemléltetni ezt néhány példával. Az egyik az, hogy Kovács 13 ezredesünk azt a parancsot kapja, hogy a hősök terén kezdjen el tömeget oszlatni, hogyha tömeg van. Visszakérdez Kovács 13 ezredes, hogy mit jelent az, hogy tömeg van. Hát a definíció szerűen azt jelenti, hogy az emberek távolsága átlagosan 1 méter. Ha belegondoltok ebbe a példába, ez ugye azért nem azt jelenti, hogy mindenki 1 méter távolságra áll egymástól. Van, aki közelebb áll, valaki távolabb áll. Akkor kerül különös dilemmába Kovács 13 ezredesünk, hogyha a hősök tere egyik sarkán egy politikai rendezvény van, ott nagyon sokan állnak egymás között, és rázzák az öklüket, viszont a 3/4 részén csak néhány lézengő turista. Átlagos távolság lehet, hogy 2,5 méter. Ő oszlasson tömeget, ne oszlasson. Mondanék más példát is. Dobókockát mindenki látott már. Dobtatok dobókockával. Ugye az értékek, azok mit vehetnek fel? 1-től 6-ig bármilyen értéket felvehet. Egyszer dobsz. 1-et kapsz, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot. Nézzük meg azt, hogyha nagyon-nagyon sokat dobsz, akkor átlagosan mennyit fogsz kapni? Hát, hogyha nagyon-nagyon sokat dobsz, és kiátlagolod, hogy te dobtál 100-at, akkor a kapott érték az valahol 3,5 környékén lesz. Ezt úgy hívják a statisztikusok, hogy a várható érték. A várható érték az a nagy sokaságra igaz, nem pedig az adott dobásra. Ugye senki se gondolja azt, hogy ha dobok egy kockával, akkor 3,5-et dobtam. Ugye amikor azt hallod, hogy a statisztikai hivatal elmondta, hogy ebben a városban másfél gyermek van egy családban, senki se gondol arra, hogy az első gyerek mindenkinél épp, a másodikon pedig megfelezték szegény gyereket derékban. Jó? Ez csak azért fontos, hogy értsétek, itt a nagy sokaságról beszélek, és nem a konkrét esetről. Amikor ilyen példákat hozok, akkor általában mindenki érti és érzi, hogy miről van szó. Ha viszont egy kicsit elvont már a tárgy, akkor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a statisztika egy kicsit másképp gondolkozik, és egy kicsit másképp viselkedik. Nézzük meg, hogy milyen szópárokat választottak ki. Hát két nekifutásuk volt a dolognak, először 34 rabbit választottak ki egy enciklopédiából, két feltételt néztek meg. Az egyik az, hogy másfél és három hasáb között legyen az ismertető róla, tehát meglehetősen ismert rabbi legyen az illető, és legalább a halálozási vagy a születési dátuma ismert legyen, hiszen ez fogja adni, tehát a neve és valamelyik dátum a szópárt. Jó? Utána, amikor már publikálni akarták a cikket, az egyik bíráló visszadobta olyan előbíráló, visszadobta azzal, hogy valószínűleg itt valami nem stimmel, mert ők adják a rabbikat. Ezért azt kérték, hogy egy független személy adja a rabbikat, és Havlin professzor ezt meg is tette, adott egy 32 rabbiból álló listát dátumokkal. Szavak helyesírása. Ugye az sem triviális, hogy a héber nyelvre hogyan írok át különféle dolgokat. Héber szavak esetében ugye nincsen gondom, hiszen ott használom az ottani szabályokat. A Tórában szereplő nevek esetében viszont nem a szülők által anyakönyvezett, hogy ha szabad ilyet mondanom, nevet használták, hanem a Tórában szereplőt. Jiddis neveknél nem volt probléma, hiszen héber betűket használnak, ezt egy az egyben átírták, de idegen neveknél legalább kétféle átírási módot használtak. Jó? Nézzük meg, hogy hogyan alakították ki a szópárokat. Héber dátumokat felírták három különféle módon. Tehát három különféle módon. Ezeket a három különféle módon felírt dátumokat párosították a rabbiknak a neveikkel, a különféle módon írható neveikkel, és így a 32 híres rabbiból hirtelen 298 szópár lett. Tehát egy rabbihoz tulajdonképpen átlagosan 9-10 szópár tartozott, amit ők kerestek. Nézzük akkor, mi lett a vizsgálat. A meghatározott 298 szópárat vizsgálták és illesztették a megfelelő szövegekre, ugye Genezisre, Ézsaiás könyvére, Tolsztoj háború és békéjére, valamint az összekevert Genezis szövegekre. És egy nagyon meglepő eredményre jutottak. Mégpedig arra, hogy egyedül Genezis szövegére illeszkednek nagyon jól ezek a szópárok. Ha megnézitek, ott a G betű jelzi Genezis könyvét ezen a táblázaton, P1, P4 a négyféle statisztikát, ott a G mellett ezernél kisebb számok vannak, míg az összes többi esetben százezres nagyságrendű számok vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy a hipotézisöknek megfelelően tényleg azt találták, hogy valami nagyon furcsa dolog van a Genezis könyvével, itt tényleg találtak ilyen összefüggéseket. Te a ház, én is iszom. Múltkor megszóltak, hogy kissé éterivé vált a hangom. A cáfolat. Nézzük meg, hogy mit gondolnak erről az egész kérdésről a tudósok. De mielőtt tovább mennénk, szeretném elmondani, hogy ez a tábla, ez Einstein saját kezével íródott, úgy lett lefényképezve, csak így érdekesség. Jó? Szerintem bármelyikünk, aki elolvasta volna ezt a könyvet, és egy kicsit hallgat a józan eszére, föltehetett volna néhány kérdést a dologgal kapcsolatosan, úgyhogy ezek tulajdonképpen összedugtuk a fejünket Verával, és a mi kérdéseink. Tehát nem kellett különösebben utána járni ezeknek a dolgoknak, bármelyik átlagember szerintem feltehet ezt a kérdést. Úgy gondoljuk, hogy ezek az ekvidisztáns betűsorozatok önmagukban értelmezhetetlenek. Ez azt jelenti, hogy te se tudod, hogy ha azt mondom, hogy fal, sír, akkor most az igére vagy a főnévre gondolok. Ha önmagában megtalálsz egy szót, ez még nem jelenti azt, hogy tudod is az értelmét. Az csak és kizárólag a szövegkörnyezetből derül ki. Jó? A másik, a töredékes szótár használata, úgy gondoljuk, hogy kódfejtéshez elfogadhatatlan. Ezt azért gondolom, mert nagyban függ szintén a szövegkörnyezettől, hogy milyen szópárokat használok. Ugye láttuk az előkísérletben, hogy Kalapácsnak az Üllő volt a párja. Szeretném elmondani, hogy a magyar értelmezők kézi szótárban, ha megnézed akár a Kalapácsot, akár az Üllőt, nem feltétlenül találod ott a másikat. A Kalapál igénél sem találtad meg az Üllő kifejezést. Valahogy a magyar közgondolkozásban sokkal inkább a szög vagy a fal tartozik a Kalapácshoz. Az én esetemben inkább az új, mert olyan béna vagyok, hogy időnként arra ütök. De mi az, amit itt igazából keresünk? Tehát, hogyha maga a szöveg, az mondjuk a kommunizmus ikonográfiája, ugye akkor mi a Kalapácsnak a párja? Hát a sarló. Vagy a Szovjetunió történeténél is szintén a sarló. Jó? A harmadik ilyen kérdésünk az volt ezzel az egész dologgal, hogy ugye középkori zsidó tudósokat kerestek szópárokkal. Vajon mi az, amit kerestek ebben a titkos kódban? Középkori zsidó enciklopédiát? Mert ugye abból indultak ki. A negyedik kérdés, a héber nyelvnek van egy olyan sajátossága, hogy csak mással hangzókat jelöl. A magánhangzókat pontozzák benne, azt is egy sokkal-sokkal később. Ha ezt áttesszük magyar nyelvre, vegyük azt a három másra hangzót, hogy KRT, mit jelenthet ez magyarul, hogyha ugyanúgy írnánk a szavagat, mint héberül? Lehet, hogy körút? Lehet, hogy akarat? Akarta? Körte? Karate? Ökörét? Karót? Ugye érzitek, hogy mennyire önkényes az egész megközelítés, hogyha tényleg csak a mással hangzókat ismerjük. Szerintem 3 perc alatt még 15 ilyen példát tudtatok volna összehozni. Szóközeltávolítás. Ennek egy picit utána kellett járnunk, mert tényleg azt tapasztaltuk, hogy a görög nyelvű kéziratokban volt egy olyan korszak, amikor egybeírták a szavakat. Viszont egészen korai héber nyelvű szövegeket találtak már régészek, ahol nem volt olyan szöveg, ahol hiányzott volna közül a szóköz. Tehát ez a szóköz eltávolítás úgy tűnik számunkra, hogy egy önkényes lépés. A görög szövegnél azt azért tudták megtenni, mert eredetileg úgy működött a dolog, hogy fölolvasták a szöveget, és egyszerűen, amikor fölolvasta, mindenki tudta, hogy hol van a szó vége, hol van a mondat vége. Jó? Tehát ezt is úgy érezzük, hogy ez egy kicsit furcsa. A szöveghagyományozás kérdése az megint egy érdekes kérdés lett fel. Hogyha például egy 200 betűből álló részt kiveszünk ebből, és 49 karakterenként ott van ez a bizonyos tanak, tehát tóra kifejezés, ha valami oknál fogva a szöveget átadó maszorét a tudósok elrontották, bárhova beraktak pluszban egy betűt, már nem létezik az ekvidisztáns betűsorozat. Ugye abban a pillanatban már nem 49 karakterenként van, hanem az egyik 50 karakterenként van, és már nem találod meg. Ezzel nem szeretném a Bibliát kicsinyíteni, a következő adásban nagyon részletesen szeretnék erre kitérni. A kétdimenzióvá alakítás mögött én azt látom, hogy a nyomtatott héber betű az egy négyzetbe rakható. Tehát kvadrikus maga, így hívják. Ugye adja magát, hogy nem csak egymás mellé, hanem egymás alá is elhelyezgessük ezeket. Aztán ami ugye eszünkbe jutott, hogy valószínűleg azért akartak spirált csinálni belőle, mert a tórát magát is egy tekercs formájában tárolják. Tehát valószínűleg innen jött az ötlet. A helyesírás olyan szempontból tűnt fel számunkra, hogy az orosz zeneszerző Stravinsky-nek a neve magyar nyelvre is többféleképpen írható fel. Úgy gondolom, hogy az első a helyes, de az utóbbi időben néhány helyen ilyen módon is láttam leírva. Második módon látjátok, W-vel, Y-nal, mint hogyha valami lengyeles dologról lenne szó. Na, a tudományos közlésről szeretnék néhány dolgot megosztani. Az egyik dolog az, hogy miért beszélek erről az egészről. Egy picit látom belülről a dolgot, nekem is jelent meg cikkem. Éppen ezért szeretnék néhány tévhitet, amit ezzel kapcsolatosan ez a Biblia kódja könyv állít, eloszlatni. Az első, a Biblia kódja 22.-23. oldaláról. Ripps és Wittstum átadták tanulmányokat az egyik vezető amerikai matematikai folyóiratnak, a Statistical Science-nek, és kérték, hogy közöljék. Kass, aki a lapnak a főszerkesztője, legnagyobb meglepetésére Ripps és Wittstum közös tanulmánya helytállónak bizonyult. Az első szakértő szerint a mű matematikai alapja kikezdhetetlen. Kass újabb szakértőt kért fel, aki szintén úgy találta, hogy a képletek megállják a helyüket. Kass korábbi gyakorlatában példátlan módon egy harmadik szakértővel is ellenőriztette az anyagot. Kérdésem az, hogy mennyire gondoljátok azt komolyan ti, hogy egy harmadik szakértővel valamit megnézetni, az egy elfogadhatatlanul ritka esemény. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ez azért nem nagyon fordul elő. Lehet, hogy Kass gyakorlatában ez tényleg így volt, mert hamar befogadta ezeket a cikkeket, de majd szeretnék mutatni ezzel kapcsolatosan néhány érdekességet. Egy másik matematikus nyilatkozata. A Biblia kód egyszerűen tény. A tudomány nem hit kérdése. Ripps eredményei hihetetlenül jelentősek, messze túlmutatnak a tudomány általános jelentőségén. Alaposan átolvastam az anyagát. Az eredmények lényegre törőek és egyértelműek. Ezzel kapcsolatosan én azért egy picit óvatosabb lennék. Az ilyen jellegű kijelentések általában engem mindig erőteljes kételyt fogalmaznak meg. Aki picit is járatos a tudomány világában, a tudomány elméletben, tudománytörténetben, az tudja, hogy mennyire gyorsan változik a tudomány. Ez azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen a tudománynál gyorsabban már csak az én kedélyállapotom változik, de amikor egy tudós komolyan veszi a kijelentését, és azt mondja, hogy most valamit állít, akkor az azt jelent, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint. Jó, ezt elmondom. Tehát a tudomány jelenlegi állása szerint ez nem azt jelenti, hogy ez egy abszolút igazság, hanem azok az igazságok, amiket most írnak. Jó? Ezek után nézzük át a tudományos közlésnek a folyamatát. Ezt valahogy úgy csináljuk, hogy vannak különféle jelenségek a természetben, mondjuk matematikusok azok generálnak ilyeneket számítógéppel. Én vegyészlaboráns vagyok, tehát én tényleg kémiával foglalkozom, és ott nézegetek különféle dolgokat, jegyzőkönyveket vezetek róla, most ezt tapasztaltam, azt tapasztaltam, ez történt, az történt. És ezeket összegyűjtögettem, és egy idő után úgy látom, hogy na ez a jelenség, ez érdekes, erről érdemes lenne valamit, ebből lehetne valamit csinálni. És a jó tudós, amikor eljut erre a szintre, akkor fölteszi magának azt a kérdést, amit ott láttak. Alkalmazható ez iparilag? Azért jó ez a kérdés, mert a felső sor jelenti a nagy zsugát. Ugyanis, ha van egy kis esze a tudósnak, akkor ebből ipari szabadalmat csinál. Először megírja magát a szabadalmat, ő ahogy, ahogy gondolja, azt elviszi egy szabadalmi ügyvivőhöz, aki a szabadalmi hivatalon keresztül egy bírálónak kiadja, egynek, kettőnek, többnek van, amikor többnek adják ezt ki, és elkezdenek rajta vitatkozni, hogy egyáltalán ez új-e, tartalmaz-e feltalálói lépést, és megvalósítható-e. Jó, tehát új, tartalmaz feltalálói lépést, és megvalósítható-e. Ezen vitatkoznak. Utána addig csűrik, csavarják az anyagot, amíg a bírálók is azt mondják, hogy na, ez most már eljutott arra a szintre, hogy ezt érdemes publikálni, és ebben az esetben megszületik a publikált szabadalom. Ha van egy kis szerencséje a tudóskámnak, akkor megveszi egy jó nagy vállalata szabadalmát, és még az unokái is ebből érnek. De komolyan ilyen pénzekről van szó, tehát a gyógyszeriparban döbbenetes pénzekről is lehet szó. A másik útirány az az, hogy hát igen, szép, amit én kitaláltam, meg megtaláltam, de nem tudom eladni senkinek. Biztos, hogy ezt nem fogja megvenni senki. Ebben az esetben úgynevezett közleményt készítünk elő. tulajdonképpen cikket, tudományos szakcikket. Ezt elküldjük egy folyóirat szerkesztőjének, aki átadja egy, kettő, három, ki tudja hány bírálónak. A bírálók elolvassák, azok aztán jó szigorúan megnézik szemben a szabadalmi ügyvivővel, mert nem csak az újdonságot vizsgálják meg a feltalálói lépést, az őket sokszor nem is érdekli, hanem az, hogy megfelelő szintű-e a nyelvezete, tényleg alá van-e támasztva referenciákkal, hivatkozásokkal, stb., és javítatnak a cikken. Az elmúlt évek gyakorlata alapján mondhatom, hogy a 16 éve vagyok a tanszéken, a műegyetemen, és olyan még nem volt, hogy egy elsőre leírt közleményt azonnal befogadtak volna. Soha. Soha. Ez azt jelenti, hogy a bíráló mindig talál benne valami kifogásolni valót. Nem jó ez az ábra. Nem jó az a hivatkozás. Nem arról szól a történet. Szerinte nem jó az ötlet, stb. Elkezdünk rajta vitatkozni, és a szerkesztőn keresztül megy ez az egész dolog. Egy idő után olyanná válik a cikk, hogy ezt is publikálni lehet. Tehát ez így áttekintve. Nézzük meg a közlés helyét. Mi számít egyáltalán tudományos folyóiratnak? Marha egyszerű válasz. Tudományos folyóiratnak az számít, amire a tudósok azt mondják, hogy tudományos. Ugye elég nevetségesen hangzik ez első körben, de ezt mindenki érzi, hogy azért nem gondoljuk, hogyha egy női magazinban vagy a Dörmögő Dömötörben valaki megjelenít egy cikket, hogy ez tényleg a tudományos közlemények közé tartozik, napilapokról már nem is beszélve, annak ellenére, hogy néhány önjelölt tudós általában az ilyen médiákon keresztül próbálja az ismereteit közzétenni. Úgynevezett referált folyóiratok vannak. Egyszerűen ketté osztják a folyóiratokat. Vannak a referált folyóiratok, amiket elfogadunk, az összes többi nem. Ezek a referált folyóiratokhoz minden évben hozzárendelnek egy úgynevezett impact faktort, magyarán, hogy abban a folyóiratban megjelenített közlemény abban az adott évben hány pontot ér. Ez az értéke, ez 0,1-től egészen valami 40-valahányig változhat. Tehát vannak olyan biokémiai folyóiratok, amiknek az értéke az 40 fölötti, és bizony főként a matematikusok vannak lemaradva, akiknek egy alatt szokott lenni a értéke. Például a Science, illetve a Nature magazinokat emelném ki, azok olyan 20-25 környéki impact faktorral bírnak, ezek a legnagyobb tudományos folyóiratok, amiket a legszélesebb kör olvas. Jó? És egy trükköt is szeretnék elmondani, amit csinálni szoktak a tudósok. Megírnak egy cikket, elküldik egy nagyon erős folyóiratnak, ott jó megbírálják, jó meggyomrozzák, és azt mondják, hogy ez nem, hát ez nem munka. Ez kizárt dolog, hogy itt publikálnád, és utána megnézed a táblázatot, hogy hol lehetne még elsütni, és agy, miután kijavítottad benne hibákat, elfogadják. Jó? Nézzük még a hivatkozásokat, mint a tudomány értékmérőit. Ez csak azért volt számomra érdekes, mert ugyanis azt találtam, hogy egy matematikus ezt mondja ebben az egyik könyvben, ha ez igaz, tudnélik a Tóra kódja, akkor jelentősebb felfedezés, mint Einsteiné. Ha ez igaz, akkor legalább olyan jelentős felfedezés, mint Newtoné. Ugye mindenki érzi, hogy azért ez két elég húzós fizikus volt. Elég jelentősnek kell lenni ennek a felfedezésnek, hogyha valaki így nyilatkozik róla. Megnéztem, hányan hivatkoztak erre a cikkre, ott fönt találjátok a weboldalt. Ez a Web of Science, ez egy független szervezet, aki azzal foglalkozik, hogy a tudományos közlemények világát vizsgálgatja. Erre a cikkre 1994 óta hárman hivatkoztak. Egy Nobel-díjas tudós esetében ennyi év táblatából több száz, több ezer hivatkozás az, ami itt megjelenik. Tehát, hogyha mondjuk egy kurens témát vettem volna, amiért Nobel-díjat kapott valaki, és annak az első cikkét mondanám, ahol az Nobel-díjas kutatását közölte, itt ez a szám nem ennyi lenne. Aztán kikerestem az egyik kollégámnak a cikkét, aki pekhemre, hát 94-ben éppen nem publikált, ezért egy 95-ös cikket mutatok itt meg nektek, tehát neki elvileg egy évvel kevesebb ideje állt rendelkezésre, és láthatjátok azt, hogy nem három, hanem ha jól látom, akkor 12 hivatkozás van. Most megkérdeztem ettől a kollégámtól, hogy összemérhető ez Einsteinnével, amit ő felfedezett, illetve Newtonéval, és határozottan elhatárolódott az ilyen jellegű dolgoktól. Tehát jó, ha tudjátok, hogy az, hogy valakinek van 12 hivatkozása, az egy nagyon jelentős tudományos eredmény, de messze nem összemérhető Newtonnal, vagy akár Einsteinnével. Jó, sokszor az is fölmerül, hogy ugye sok hivatkozás lehet olyan cikkekre, amit nagyon rosszul írnak meg. De nem ez történik. Manapság már inkább nem foglalkoznak vele a tudósok. Túl sok a cikk, nem tudnak vele foglalkozni azokkal, amik rosszak. Na, a cáfolat hiánya volt az egyik ilyen problémája Drosninnak ezzel a közleménnyel kapcsolatosan. Az idestova közel 3 esztendő során, mióta napvilágot látott a Rips Wittstum Rosenberg tanulmány, tudnélék a Tóra kódja, a puszta tagadáson kívül senki nem terjesztett be tudományosan értékelhető cáfolatot a matematikai folyóiratnak. Ezt jogosan írta le 97-ben, de nézzük meg, hogy mi volt ez a 3 cikk, ami hivatkozott rá. Az első cikk, ami hivatkozott, az 2003-ban jelent meg, és egy ilyen általános matematikai összefoglaló, különféle matematikai módszerekről szól. A másik cikk, az a Science-ben jelent meg, ami felhívja a figyelmet az egész jelenségre, mivel elég sok tudós olvassa ezt a könyvet, vagy ezt a folyóiratot, ezért itt tették közzé, hogy valamit léptek bizonyos emberek, és ott van a harmadik, a Mathematical Science-ben megjelent a Tóra kódjának a cáfolata. Tehát 1999-ben megjelent egy cikk, Solving the Bible Code Puzzle címmel, és ha ránéztek a nevekre, láthatjátok, hogy nem az angolnak tűnik, de az ausztrál szerző és 3 zsidó szerző tollából, tehát ők ilyen szempontból autentikusak. A cikk borzasztóan bonyolult. Nem egy egyszerű dolog, éppen ezért csak néhány dolgot szeretnék belőle kiemelni. Akit érdekel, annak szívesen odaadom, hát az sok okosságot ki tud még belőle csavarni. Az egyik dolog, amire felhívták a figyelmet, az a dátum átírásának a problémája volt. Én nem értek hozzá, de ők leírták azt, hogy a héber nyelvben 9féleképpen lehet leírni a dátumot. Ebből összesen 3 módot használtak ők. Ugye itt arról van szó, hogy május 29-én, vagy május 29. napján, vagy a 29. nap májusban, tehát ilyen jellegű különbségekről van szó. Ha megnézitek, akkor az eredeti cikk által használt módszerek két listára, ez most teljesen mindegy, ez a 34 meg a 32 rabbi, mennyire jól illeszkednek, abban az esetben, ha az első 3-ról van szó, és mennyire kevésbé jól illeszkednek, tehát jóval nagyobb értékeket mutatnak, hogyha a következő 6-ról van szó. Azért ez érdekessé teszi egyáltalán azt a kérdést, hogy miért pont ezt a 3-at használták, ezzel én úgy gondolom, hogy Mekké és munkatársai rámutattak arra, hogy itt valami gáz van. A következő érdekesség, amit mi úgy szép csendben megkérdeztünk, de ők egész konkrétan rámutattak, hogy a nevek átírásánál is elkövettek egy kis galibát. Ugyanis ugye amerikai lapról van szó, Kennedy elnöknek a nevét, mintha így írták volna le. Tehát a John F. Kennedy, Jack Kennedy, GFK, Mr. President, Mr. J. Kennedy és Kennedy. Ugye érzitek, hogy itt valami érdekesség van, tehát itt azért nem teljesen a korrekt tudomány területén járunk. Egész konkrétan megfogalmazva, Maimon idéztek a nevét Rambam, illetve Rabbenu Móze ben Maimon néven is bevették a listájukba. Tehát így lett az a bizonyos 298 szópár. Aztán rámutattak még egy érdekességre. A Genezis szövegváltozatait megkerestek néhány kiadót, aki foglalkozik szövegkiadással, és ott láttok különféle kiadásokat egymás alatt. Amit az eredeti cikkben használtak, ugye WRR-rel van jelölve, az ugye azt jelenti a nulla különbséget, az volt az eredeti cikk által használt Genezis szöveg. Ugyanattól a kiadótól megjelent 3 másik, amiben van egy-egy karakternyi eltérés, más-más helyen. emlékeztek rá, azt mondtam, hogy bárhol megjelenik plusz egy karakter, az már szétver az egész dolgot. Na, megnézitek, legalul már 43 karakternyi eltérésű héber nyelvű tórát találunk. Sok ez, kevés? Kiszámoltam, ez a 78 ezer karakter, ez 52 gépelt oldalnak felel meg. Jó leszek veled, és azt mondom, hogy próbáld ki, vegyél elő egy szép irodalmi könyvet, ülj le a számítógéped elé, kapcsold ki a helyesírás ellenőrzőt, felejtsd el a backspace és a delete gombokat, és 52 oldal után nézd vissza, hogy hány hibát ejtettél. Ha ez kisebb, mint 43, akkor le a kalappal, jól tudsz gépelni. Ez a szöveg évezredeken keresztül jutott el hozzánk ennyi hibával. Jó? Tehát ez a másik dolog, amire rámutattak. Aztán tovább lépve, a háború és békét egy kicsit jobban megnézték. Ugyanúgy preparálták ezeket a szövegeket, mint Wittstumék, aztán rámutattak arra, hogy ugye manipulálták az adatokat, rámutattak arra, hogy manipulálták az eljárást, azon is csavartak egy picit, és a végén egy olyan eredményt kaptak, hogy a háború és békére jobban illeszkedtek a rabbik. Jó? A cikk nem csak ennyivel foglalkozik, hanem a Biblia kódja című könyvnek egyéb állításaival is foglalkozik. Az egyik egy amerikai hírszerző. A 21-22. Oldalon a Biblia kódjában azt találjuk, hogy Harold Gans egész életében az amerikai hírszerzés rejtjelfejtője volt. 440 órás kísérletében Gans nem csak a RIPS által felvetett 32 nevet ellenőrizte, hanem egy korábbi listából vett 34 másikat is. A 66 névhez megpróbáltam megkeresni az adott városok nevét, és teljes mértékben meggyőződnek találta az eredményt. Milyen városok? Születési városokról van szó. Tehát ő csinált egy kísérletet Gans állítólag, ami a 66 rabbihoz hozzárendelte a városok nevét. Ezzel kapcsolatosan szeretnék három dolgot mondani. A reprodukció az nem bizonyít, csak cáfolhat. Elmondom, hogy mire gondolok. Képzeljük el, hogy egy görög filozófus hirtelen a műegyetem aulájában találja magát egy szerdai napon délelőtt, ahol lelkesen a műegyetemi ifjúság dobálja bele a 100 forintosait a kávéautomatába. Ugye a kávéautomata egy idő után kiad egy műanyag poharat, az föllögybölik, és hát rá is jön a filozófusunkat saját kis elméletére, hogy igen, ez a varázsgép, ez egy kis fém tárgyból csinál egy műanyag poharat, meg egy barna lötyöt. Szerintem tökéletes a megfigyelés első körben. Így van? A reprodukció mit csinál? Még ott áll délután is, és még mindig nézegeti a kávéautomatát. Újabb diákok jönnek, dobják a 100 forintost, jön ki a műanyag pohár, jön ki a barna lötty, isznak. Tökéletesen igazolta eddig az eredeti elképzelését, míg nem eljön az este, és arra jön a technikusa. Kinyitja a varázsgépet, a kávéautomatát, és abban a pillanatban kiderül, hogy hogyan működik ez belülről, és rá kell jönnie, hogy az ő reprodukciós kísérlete, amit egész nap végrehajtott, igazság szerint fabatkát sem ért, mert ugyanabból a nézőpontból nézte az egészet. Ezt úgy fogalmazták meg tudományelmélettel foglalkozó tudósok, hogy egy adott állítást igazolni, egy tudományos állítást igazolni nem lehet. Csak meghazudtolni, úgy hívják, hogy falszifikálni. Ha azt állítod, hogy minden hattyú fehér, azt nem tudod bebizonyítani, ugyanis a világ összes hattyúját nem csak térben, de időben is fel kéne mutatnod egy adott pillanatban, hogy az állításodat igazold. De megcáfolni marha egyszerű. Fogsz egy fekete hattyút, nyakon ragadod, és azt mondod, hogy itt van a fekete hattyú. Ugye mindenki érzi, hogy azért önmagában az, hogy megismétlek valamit, ez nem feltétlen az elméletet erősíti meg, hanem csak az, hogy nem sikerült megcáfolnom. Na most Mackie és munkatársai megpróbálkoztak ezzel a dologgal is, de mivel nem volt normálisan lepublikálva, azt tapasztalták, hogy ez bizony nem jön össze. Annyira érdekes volt látnom azt a fényképet, amikor egymás mellett ott ül Mackie, meg a RIPS, meg még jó néhány tudós, és így teszik fel a kérdést, hogy most a Kogansz, gyere, jelenj már meg, és mondd meg, hogy csináltad. És hát ennek az lett a vége, hogy megunta és visszavonta az állítását. Jó? Na hát nem kérdeztük meg rajta más, de nem volt rá szükség. ugyanis ír a dologról. 2003-ban megjelent egy könyve neki, és valóban megerősíti azt az alapfeltételezést, ugye ő főrabbi, hogy tényleg tud a zsidó hagyomány az ekvidisztáns betűsorozatokról, tényleg tud róla, hogy 84-ben már végrehajtottak számítógépes kísérleteket, és nem csak azt mondja, hogy a 49. meg 50. hanem azt mondta hozzá, hogy még a 7. és a 26. betűk alapján is például Isten nevét össze tudták rakni. Azt is megerősítette ugyanúgy, ahogy felmutattuk, hogy valóban a Tóra elején és a Tóra végén a Tóra kifejezés megjelenik, valamint Mózes 6. könyvében szintén Isten neve megjelenik az elején és a végén. Viszont neki van egy nagyon határozott véleménye, hogy miért van ez az egész jelenség. A szövegmásolásnál nagyon-nagyon gondosan jártak el azok a tudósok, akik a szöveget másolták. Statisztikát csináltak róla, hogy egy könyv hány fejezetből, egy fejezet hány bekezdés, hány sor, hány betű, tehát erről mindent tudtak. Hogyha valami hiányzott, akkor utána néztek egy nagyot, és gyakorlatilag azt a tekercset nem tudták mire használni, mert hibás volt, tehát Isten tiszteleti használatra nem tudták használni, így ki lehetett gyakorlatilag szűrni azokat a Tóra változatokat, amik nem voltak teljesen korrektek. Igen ám, de ezt mindenki érzi, hogy ha fölcserélek két betűt, abban a pillanatban ez a szöveg, ezek az ellenőrző összegek, ezek nem változnak. Tehát akkor még ugyanannyi fejezetből fog állni, ugyanannyi sorból fog állni, ugyanannyi karakterből fog állni. Tehát ha fölcserélek. És ezeket hivatottak az úgynevezett ekvidisztáns betűsorozatok javítani. Arra jöttek rá, hogy vannak tényleg ilyen összefüggések, meg is jelölték őket, hogy hol kellenek megjelenni, figyelték is őket belső ellenőrző kódként. Viszont ezt Raj Tamás is cáfolja, hogy ennek bármi titkos tartalma lenne. Noénél Noét találni, Sáránál Sárát, Lótnál Lótot, tehát ilyen jellegű dolgokra gondoljatok, ahol neki tudnia kell, hogy mondjuk Mózes 3. könyvében itt tartok, és akkor nekem ezt így keresztirányba meg kell találnom, hogyha jól másoltam le. És akkor elérkeztünk a 3. részhez. Bocsánat. Akkor Biblia kódja. Hát a Tóra kódjára alapozva több elmélet született. Voltak olyan keresztény testvérek, akik elővették a fordításukat, és azt használták különféle titkos kódoknak a igazolására. Találkoztunk olyan zsidó keresztény testvérekkel, akik abban látták a zsidó misszió egyik sarokpontját, hogy a héber szöveget felhasználva bemutassák ezzel a módszerrel azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó zsidóknak. És hát volt egy olyan útirány, aki politikai eseményeket akart látni. Mivel ez utóbbival találkozunk csak Magyarországon, ezért csak Drosninnak a könyvével foglalkozom. Tehát akkor még egyszer a két címlap, 97-ben és 2002-ben jelent meg ez a két könyv. Szeretném elmondani a fő különbségeket a Tóra kódja és a Biblia kódja között. A Tóra kódja, az csak Genezis könyvére lett publikálva. Ezzel szemben a Biblia kódja a teljes Ószövetségből olvas ki üzeneteket. A Tóra kódja, mint elmélet, csak a Tórára, tehát az 5 mózesi könyvre lett kiterjesztve, Drosninnál még Jelenések könyvére is hivatkozik. Tehát ezt például abszolút nem értettem. Egyik esetben az a cél, hogy feltételezett titkos kódokat fejtsen meg, másik esetben viszont a világ vége elkerülése a fő cél. Az egyik esetben a Tóra kódjánál láthattuk, nagyon komoly matematikai apparátus használtak fel, emit viszont ilyen érdekes oknyomozó újságírással, meg félelemkeltéssel, meg tudományosság köntösével lehet találkozni. A Tóra kódjánál emlékeztek rá, amikor ott volt ez a spirál főszabály, hogy a Tóra szövegét nem szabad felhasználni. Viszont Drosnin kőkeményen felhasználja a Biblia szövegét. A Tóra kódja és a Biblia kódja innentől kezdve nem azonos, tehát egy teljesen más dologról van szó, olyannyira, hogy mindjárt megkeresem a pontos dátumot, 97. június 4-én a CNN megkereste a Ripset, aki a cikket kiadta, az egyik tudós, és azt mondja, hogy bocsánat, abból az elméletből, amit én leraktam, semmiféle jövendőlés nem hozható ki. Azok az eredmények, amikre Drosnin hivatkozik, egy része jelentős, de a másik része nem, és az a baj, hogy az átlagember nem ért a matematikai statisztika nyelvén, és éppen ezért nem tudja a jelentőset a jelentéktelentől megkülönböztetni. Tehát Drosnin állításait első körben Reeves volt az, aki egy kicsit érdekesnek találta. Na nézzünk akkor néhány aktuál politikai eseményt. Képen, úgy is tudjátok. Nézzük először a rabin gyilkosságot, olvasom a Biblia kódjakönyvből. Először megkerestük a számítógépen a Bibliában a Yitzhak Rabin nevet. Ez mindössze egyszer fordul elő 4772-es kihagyási szekvenciával. Ez ugye azt jelenti, hogy egy sor az 4772 betűből állt. A számítógép az egész Bibliát, a 304805 betű teljes füzérét 64-4772 írásjel hosszúságú sorra osztotta. A kép közepén a Yitzhak Rabin név állt. A Yitzhak Rabin nevet keresztezve megtaláltuk a gyilkos, aki gyilkolni fog szavakkal. 1994. szeptember 1-én repültem Izraelbe, hogy figyelmeztessem Rabint. De csak egy évvel halála után találtuk meg a gyilkosa nevét. Az Amir ugyanazon a helyen rejtőzködött, mint a Yitzhak Rabin és a gyilkos, aki gyilkolni fog. Ezzel kezdődik a Biblia kódja. Ez van rajta a címlapon. Tehát ez a legjelentősebb felfedezés. Azt most nem tudom igazság szerint vizsgálni, hogy igazat mondani Drosnin, el kell fogadnom, hogy ő tényleg hamarabb megtalált ezt a dolgot. Ugyanakkor volna néhány aprócska megjegyzés. A napokban hívta fel ismét a feleségem arra a figyelmet. Én megnézitek a két szót. Szövegkörnyezet nélkül mire gondolsz? Arra, hogy Yitzhak Rabint meggyilkolják, vagy arra, hogy Yitzhak Rabin a gyilkos, aki gyilkolni fog? Azért szerintem ez nem hagyható figyelmen kívül. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ez a kódfejtés nem igazán alkalmas jövendőmondásra, mert látjuk, hogy mire rájött arra, hogy ki a gyilkos, addigra már réges-régen túl voltunk az eseményeken. Tehát te neked ismerned kell az eseményt előtte, hogy te azt keresni tud. Ráadásul az a bizonyos hely, ahol megjelenik a gyilkos, aki gyilkolni fog, 5 Mózes 4.41.42 olvasom, amikor kijelölt Mózes három várost a Jordánon túl napkeletre, hogy oda menekülhessen a gyilkos, aki nem szándékosan ölte meg embertársát, akit nem is gyűlölt azelőtt. A gyilkos, aki nem szándékosan. Na most nem tudom, hogy 1995. november 4-én, amikor egy tömeggyűlés után valaki oda megy a miniszterelnökhöz, és bele puffogtatja a tárát, hármat lőtt bele a miniszterelnökbe, az véletlen volt? Semmi köze ennek az egész dolognak a Bibliához, és látjátok, hogy mennyire megcsűri ezt az egész dolgot. Egy tényleg az, hogy gyilkos, aki gyilkolni fog, de milyen módon véletlenül, gondatlanságból követel emberülést. Nem szándékosan, nem politikai indítékkal. Nézzük meg a következő eseményt, amit megtalálunk. Ugye, még talán azt kell mondanom, hogy még hatalmasabb tragédia, bár inkább hatásút kellett volna mondanom, bocsánat. Robbanásra ébredtem 2001. szeptember 11-én 8 óra 48 perckor. Ez a robbanás egy csapásra megváltoztatta a világot. Bekapcsoltam a rádiót, ahol bemondták, hogy egy utasszállító repülőgép csapódott a világkereskedelmi központ egyik tornyában. A tetőre rohantam, és még láttam, hogy a másik toronyba csapó következő Boeing 767-es, és láng csap fel a nyomában. Lerohantam a tetőről, és kikerestem a számítógépben az ősi kódot, a Biblia kódját. Egyedül itt lelhettem bizonyosságot a veszély mértékére, és hogy mi következhet ezután. Rejtjelzett formában ott álltak az ikertornyok szó a 3000 éves szövegben. Ugyanott a repülőgép szóra is rábukkantam. A repülőgép és a tornyok szavak az elesését okozza ledönti szót keresztezte. 3000 éve a Bibliában kódolták a 2001. szeptember 11-én saját szememmel látott eseményt. Ez van a második könyvének a elejére rátéve, ez a gondolat. Itt is ugyanez a problémám. Mit érek egy olyan proféciával, amiről csak akkor tudok bármit is mondani, amikor az már bekövetkezett? De aki komolyan veszi ezt, tényleg én látok reális veszélyt abban, hogy megmutatott egy személygyilkosságot, megmutatott egy nagyon komoly terrortámadást, ez a kód, akkor talán érdemes lenne a figyelmeztetéseit azért valamennyire szem előtt tartani. Hát világvégét 2006-ra jósol ez a könyv, szintén innen olvasom. A világháborút, atomholokausztot és a végső időket az 5766-ban szóval kódolták a Bibliában, ez utóbbi a 2006-os esztendő héber időszámítás szerinti megfelelője. A Biblia kódja szerint 2006-ban végzetes veszedelemmel, nukleáris világháborúval kell szembenéznünk. Azért ez szerintem elég súlyos. A Biblia kódja egyértelműen minden kétséget kizáróan a lehető legkisebb valószínűség ellenére állítja, hogy ránk köszöntött a régóta megjövendőlt végső veszedelem korszaka. A napok vége, az apokalipszis már nem valamiféle vallási mítosz vagy valamilyen rémálomba élő látomás, ami sosem következik be, hanem egy ősi szöveg szavai. Immár nem titokzatos, ősi sejtelem, és egyáltalán nem is olyan távoli, hanem itt van, most. Úgy gondolom, hogy eléggé felkavaró, hogyha tényleg látjuk ezeket a dolgokat, hogy rabingyilkosság, 2001-es terrortámadás, és ennyire komolyan kell venni ezeket a dolgokat. De találtunk még néhány érdekességet ebben a könyvben. A következő az, ahol direkt csináltuk ilyen, hogy feketén-fehéren lehessen látni, tehát ez nem színes, ez feketén-fehéren. Ugye ott lehet látni azt, hogy Netanyahu miniszterelnöket megölik. Bocsánat, itt is megkeresem. Ilyen szavakkal, hogy elvágják a lelkét, ugye elvágják a nyakát azzal, amivel levegőt vesz. Biztosan megölik, illetve meggyilkolva. Ezeket találjuk megfelelően közel hozzá. Képzeljétek el, hogy fölkereste Netanyahu miniszterelnöknek az édesapját Drosznin, és elmondta, hogy ez fog következni a fiával. Olyannyira, hogy még abban a tudatban is fölkereste ezzel a dologgal, hogy egy fiát már elveszített egy csata folyamán ez a öreg úr. Úgyhogy gondolom, hogy megfelelően jól érezte magát ő is. Viszont a 74. oldalról csak a 144. oldalra kellett lapoznunk, hogy meglássuk azt, hogy milyen könnyű a kibúvó. Ugyanis megtalálta azokat a szavakat is később, amikor már nem volt miniszterelnök, hogy elhalasztva. Tudjátok, az ókori Izraelben, hogyha valaki állított valamit, hogy őt Isten küldte, és Isten nevében mondott valamit, és nem következett be az, amit mondott, akkor azt a prófétát megölték. Ott akkoriban, bocsánat, hogy ilyen kifejezést használok, ez volt a népszokás. Tehát ezzel nem lehet játszani, én úgy gondolom. De nézzük a világdrámát tovább, hogy még a világ végén is csúszik következő ábrán. Nem tudom, hogy mennyire látszik ott alul, de egyszer 1996-ra jósolt egy ilyet, azzal, hogy meg fogjátok változtatni? Ugye ott a lehetőség, kezünkben a lehetőség, világvégét elkerülhetjük. Aztán ott a másik, hogy 2000-ben is eljön a világvége. Egyik sem következett be. Ez az ókori Izraelben halállal lett díjazva. Na nézzük viszont a következő ábrát. Az állítás, hogy 2006-ban lesz a világ vége, egy érdekes dologgal kapcsolódik. Drosznin odament Sharon fiához, és elküldött Sharonnak, az izraeli miniszterelnöknek egy levelet. Megkértem fiát Omrit, ez van a levélben, hogy adja át önnek ezt a levelet, és intézze el, hogy találkozhassam önnel, mivel a kód arra figyelmeztetett, hogy Izrael végzetes veszélyben forog. Izrael történelmének ezt a válságos pillanatát minden kétséget kizáróan megjövendőlték. A Sharon, Arafat és Bush nevek egyazon helyen lettek kódolva a Tórában, a végső vészhelyzetben, a végső napok mindkét bibliai kifejezésével. Ezt aki egy kicsit odafigyel, ez megtalálhatja rajta a béka, shalom szót is. Egyrészt ugye rögtön látni, hogy
próbál kimenekülni ebből az elég cikis helyzetből. De ugyanakkor 2003-ban, illetve 2002-ben, amikor kiadta a könyvét, azt még nem tudhatta, hogy Arafat 2006-ban már halott, és nem tudhatta azt sem, hogy én úgy tudom, hogy még mai napig is kómában fekszik Sharon. Ezt meg tudjátok erősíteni? Mert nem tudom, hogy mi van, mert kómában van mai napig is. De nem csak a világ végé érdekelt ezt az embert, hanem az élet keletkezése is. Rákérdezett a kódból, hogy hát honnan származunk mi emberek, és nagyon érdekes következtetésre jutott. Ugye már beharangoztam az elején, a DNS spirál, az Ádám a modell a sablonban, meg a kódból kifejezések, meg egyéb ilyen dolgok együttes megtalálásából azt a érdekes dolgot hozta ki következtetésként, hogy a földön kívülektől származunk. Tehát ott a bizonyíték a Tórában, hogy bizony erre jártak az UFO-k, és úgy döntöttek, hogy csinálnak egy földet, benépesítik különféle jószágokkal és a csúcsragadozóval az emberrel. Jó? Hivatkozik egy nagyon érdekes dologra. Tudós, akit ott láthattok, 1962-ben Nobel-díjat kapott, Cricknek hívják, Watsonnal együtt, a DNS spirálnak a felfedezéséért. A DNS spirál szerkezetének a felfedezéséért egy spektroszkópiai módszert kapott, alapján csinálta ezt meg, úgynevezett röntgendifrakcióval. És ez egy borzasztóan nehéz tudomány. Hallgatók is általában elsápadnak, amikor kihúzzák ezt a tételt a tanszéken. Ezt többször látom, hogy ez nem egy triviális dolog. Tehát ez tényleg egy nagyon nehéz dolog, és tényleg Nobel-díjat érdemel. Arra hivatkozik valaki, hogy egy Nobel-díjas tudós mondta azt, hogy mi az UFO-któl származunk, és ezt megerősíti a Biblia kódja. Na, azt nézzük meg, hogy Crick mit mondott. Ő, miután felfedezte ezt a kettős spirál szerkezetet, azt mondta, hogy lehetetlenség, hogy ez véletlenszerűen kialakuljon. Egyszerűen lehetetlen az, hogy azokból az aminosavakból véletlenszerűen kialakuljon ez a kettős spirál itt a Földön ennyi idő alatt, ami rendelkezésünkre áll. Éppen ezért ő azt a magyarázatot adta, hogy valószínűleg úgy került a Földre a DNS, ami később tudott szaporodni, és akkor már be tudja illeszteni az evolúciós elméletbe. Tehát látunk egy elméletet, az evolúció elméletét, ő talál valamit, a kettős spirált, nem tudja beilleszteni, és éppen ezért azt mondja, hogy ez kívülről jött. Más kérdés az, hogy később az öreg úr az már tényleg elkezdett a zöld emberkék világába matatni, de szeretném hangsúlyozni, a Nobel-díjat a kettős spirálért kapta, a kettős spirál létezését nem tudta beilleszteni az evolúcióba, éppen ezért kitalálta a panspermia elméletet, hogy kívülről jönnek ezek a DNS-ek gyakorlatilag. Ha te nagypapád vagy az én nagypapám valami ilyesmit mond, akkor valószínűleg annyival elintézzük, hogy ó, papó, feküdjön már le. Ha egy Nobel-díjas tudós mond ilyet, annak súlya van, de arra szeretnék kérni és bátorítani mindenkit, nézzetek utána, hogy miért kapott Nobel-díjat. Nem a panspermia elméletért kapott, és pláne nem a későbbi kijelentéseiért. Hát ezek után én nem csodálkozok azon, hogy támadták ezt a könyvet. Következőt olvasom a második könyvben. Az pedig természetesen végképp senkinek sem sikerül megmagyaráznia, hogy amennyiben a Biblia kódja nem valóságos, hogyan képes pontosan megjósolni a jövőt. A háború és békében vagy a Moby Dickben még senki sem talált korunk eseményeire vonatkozó, helytállónak bizonyult előrejelzést. Most jön. Ez úgy felbosszantotta McKay-t, aki írta a választcikket, hogy elővette a Moby Dicket. És azt mondta, hogy lám-lám, találtam valamit. Sötét kékkel középen ott van Lady Diana-nak a neve, Diana-nak kellett volna ejtenem, barnával a sofőr neve, Henry Paul, világos zölddel a szerető bece neve Dodi, lilával a Royal királyi kifejezést találjátok, pirossal Wells, világos kékkel többek között a ród, tehát az autóbalesetre utal, és a szövegben aláhúzva a halálos állkapcsok között végre halandó volt. Tehát így írja le ezt a Moby Dickben található rejtélyezett proféciát két mondatban. McKay. Lady Diana, a brit királyi család tagja, autóbalesetben meghalt Dodival, a szeretőjével és sofőrével, Henry Pollal. A szöveg szerint a halálos állkapcsok között végre halandó volt. Íme a bizonyíték, hogy kortárs eseményt megtalálunk a Moby Dickben is. Hát gondolhatjátok, hogy milyen katasztrofális következményei vannak ennek az egésznek innentől kezdve. És gondolhatjátok azt, hogy McKay-t, hát, hogy felebaráti szeretettel nem szerette, az biztos, de még hazugsággal is megvádolta Drosnin. Hát ezek után megkereste Michael Drosnint is. Michael Drosnin nyelve mellett a faker clown, azaz a csaló bohóc kifejezést találta meg. Úgyhogy ha ilyen eszközöket használunk, akkor bizony előfordulhat, hogy ráérő, unatkozó matematikusok ilyennel lazán visszavágnak. Na, foglaljuk össze, miről volt szó eddig. Tehát, láttuk, hogy a zsidó hagyományra alapozva három tudós felállított egy hipotézist, hogy a Tórában titkos kódok vannak, amelyeket matematikai módszerrel fel lehet törni, és eredményeiket egy tudományos szaklapban publikálták. Ugyanebben a szaklapban publikálták annak a cáfolatát, és ezen túl néhány megjegyzést azért tettünk, és a cikkre alapozva láttunk néhány érdekes következtetést Biblia kódja néven elhíresülve, amit egy amerikai újságíró talált ki, de hát én úgy érzem, hogy ennek valami keves köze van a valósághoz. Milyen tanulságokat rejt ez az egész? Hát én úgy érzem, hogy az első legfontosabb tanulság, hogy érdemes mindenkinek végig gondolni a tudomány és a hit kapcsolata. Én úgy érzem, hogy érdemes megismerni ezt az anekdótát, amit Einsteinnel kapcsolatosan olvastam. Találkozott egy püspökkel, és azt mondta a püspöknek, hogy püspök úr, mit fog maga csinálni, hogyha mi tudósok bebizonyítjuk, hogy nincs Isten. Mire a püspök annyit válaszolt, hogy kényelmes karosszékemben nyugodtan leülök, és megvárom, még megtaláljátok a számítási hibát. Ne felejtsétek el, hogy a tudomány az mindig az általa ismert aktuális alapján állít valamit. A Biblia ezzel szemben sokkal többet igényel, Isten ezzel szemben sokkal többet igényel örökkévalót, állandót. Szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy a Bibliát is úgy olvassa, hogy azt normálisan olvasni kell. A sorokat olvassa, ne a sor közöket, mert ott csak fehér papírt talál. Tudom, hogy egyszerűbb, mert oda mindenki azt gondol be, amit akar. De azért, ha azt akarjuk meg ismerni, hogy mi van ott. Hát beszél a világ végéről a Biblia? Hát beszél. Azt kell mondanom, testvéreim, hogy ez egy jó hír. Én azt olvastam Péter második levelében, és ezt most inkább nem olvasnám föl, mert eléggé elment az időnk. 2 Péter 3.1.13-ot, hogyha majd megkeresitek odahaza, vagy akár most is. Nem csak arról szól, hogy világ vége, hanem az utolsó vers az úgy folytatja, hogy de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ez nem egy olyan katasztrófa, amit Jeruzsálemre ledugnak egy atombombát. Ez is katasztrófa lenne. Ez sokkal több. Ez egy új dolognak a kezdete. Azok számára viszont, akik egy kicsit úgy érzik azt, hogy mert én is érzem, hogy Isten előtt nem igazán tudunk megállni saját magunk alapján. Van egy olyan jó hír is a Bibliában, hogy elkerülhető az ítélet. Jézus maga mondja János evangélium 5. fejezetének 24. versében, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Tehát az egyetlen mód, ahogy az ítéletet elkerülhetjük, az a Jézus Krisztusban való hit, bizalom. Érdemes elolvasni ezt a könyvet? Tulajdonképpen ugyanezt kell mondanom, mint az előző előadás végén, hogy ha ilyen, olyan emberrel találkozol, aki ebbe belebonyolódott. Szerintem igen, azért főként, hogy tud, hogy mi van ebben a könyvben, és tudjál róla beszélni, de ne felejtsd el, hogy a sorok milyen irányba vannak a Bibliában, azt is olvasd mellé. Tud, hogy mi van a Bibliában, és ennek kapcsán tudjál beszélni másokkal. Tehát én mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy elsősorban a Bibliáját olvassa, ha találkozik olyan emberekkel, akiket ez az elmélet megzavart, nézzen utána, hogy mit mondtunk el ezzel az egész dologgal kapcsolatosan, vagy olvassa is el ezt a könyvet. És végül, lezárva az előadást, igen, szeretnék köszönetet mondani dr. Bobcsik András professzor úrnak, a BME fizikai kémia tanszék egyetemi tanárának, hogy hozzáférhettem ehhez a Web of Science adatbázishoz, ez az ő kantja volt, és szintén itt szeretnék köszönetet mondani Kálai Mihály úrnak, aki szintén a tanszéken dolgozik, és a Statistical Science cikkeit beszerezte számomra. Köszönöm szépen a figyelmet!